Tartsuk meg a fejünket és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy énekelhetünk neked, és köszönjük neked azt, hogy miközben neked éneklünk és téged dicsérünk, mi magunk is változunk, mi magunk is másképp látjuk magunkat, másképp látjuk a házasságunkat, másképp látjuk az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ma is erre nyújtasz nekünk lehetőséget, hogy ne csak az ének szó által, hanem a Te szavad által változzunk, hogy legyünk másokká. Kérünk azért, hogy ma is legyenek kérdéseink, amikre választ kapunk. Kérünk azért, hogy ma is legyen a Te szavad olyan áldott, mint ahogy énekeltük is, erre várunk, erre kérünk Téged. Kérünk azért, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, törzs be bennünket a Te lelked által. Amen. Most már szinte várható, hogy az Efézusi levélből következik az ige szakasz, majdnem abból a részből, ahonnan tegnap, illetve onnan tegnap előtt hallottuk. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének 5. fejezetéből, a 25., 26. és 27. versből olvasom Isten igét. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Egy idézettel szeretném kezdeni, amit találtam, amikor készültem erre az alkalomra, egy teológus szavai ezek, amelyek így hangzanak. Vajon hányan ébredtünk már rá arra, hogy a házasságról az engesztelő áldozat tanának fogalmaival kell gondolkodnunk? Vajon így szoktunk-e gondolni a házasságra? Hol találjuk azokat a könyveket, amelyek a házasságról szólnak? Milyen címszó alatt? Az erkölcs címszó alatt. Csak hogy a házasság nem oda tartozik. A házasságról az engesztelő áldozat tanításának fényében kell szólnunk. Eddig az idézet, és az az ige, amit felolvastam, az is az áldozat fényében szól a házasságról. A felolvasott ige is a házasságot a megváltással hozza kapcsolatba, és úgy beszél róla, mint hogy a házasság az a megváltásnak a színtere, illetve az illusztrációja is valamilyen értelemben. Az önfeladásról, a másokért való, a másikért való önfeláldozásról, az áldozatos szeretetről szól ez a kapcsolat. Vajon ráébredtünk-e már erre? Vele szentül élek, ez ennek a esti sorozatnak a címe minden egyes alkalommal, és úgy gondolom, hogy ennek a gondolatnak az egyik legfőbb és legkifejezőbb megnyilvánulása az, hogy odaadom magam a másiknak, hogy oda szentelem magam egészen neki, hogy odaáldozom az életemet a házasságban a másiknak. Mert a házasság attól még, hogy erkölcsös, attól még korán sem biztos, hogy szent. Attól még lehet, hogy erkölcsös egy házasság, attól még lehet maga a pokol. De hogyha az áldozatos, önmagát odaadó szeretet az, amire épül, hogyha mintázza a házasság az, hogy milyen is az, amikor Krisztus odaadja önmagát, és milyen is az, ahogyan Krisztus szereti az övéit, akkor megvalósul a szentség, és akkor ezzel együtt minden más, az erkölcs is, meg az összes többi ennek alapján és ennek a fényében tud megvalósulni. Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Férfiakat szólít meg ez az ige, de mindjárt érezzük, hogy nyilván nem csak róluk van szó, nem csak a férjekről, hanem a nőkről is és a feleségekről is. Azt hiszem, hogy abban a korban, ahol ez az ige elhangzott, abban a társadalomban, a patriarchális társadalomban még élesebben hangzott így ez a gondolat, hiszen a férfi, mint a családnak a feje, a vezetője, akinek minden hatalma ott van a többiek felett, ugye, hogy Dávidnak ott volt az egész birodalma felett, Hogyha ő ezt meg tudja valósítani, akkor ott tényleg történik valami, valami nagy dolog történik. Hogy ő ezzel a hatalommal nem visszaél, hanem megmarad a család vezetőjének, és tud vezetni, de úgy, hogy közben önmagát adja oda, és önmagát áldozza oda a többiekért. Így képzeli Isten a férjeket is a házasságban, és a feleségeket is a házasságban. Így tud működni a házasság, és így van értelme. A házasság egy páratlan intézmény, páratlan, bár páros, mert ketten vagyunk benne, de úgy páratlan, hogy nincsen ehhez fogható, nincsen hasonló, és nincsen analógia, amit hozzá lehetne tenni, hogy valami valahogyan így valósul meg Istennek ez a csodája. És intézmény, ezt a szót használtam, de nagyon rosszul hangzik, nem intézményben élünk, hanem ez valami sokkal több. Ez valami hatalmas kiváltság, ez valami hatalmas ajándék, amit az Isten készít. Keressük a szavakat, keressük, hogy hogyan is tudnánk megfogni, megragadni ezt a valóságot, és nem nagyon találjuk a szavakat. Próbáljuk megfejteni és kimondani a titkot, hogy mit jelent az, amikor elhangzik az a bizonyos fogadalom, amelyben ez a pont is szerepel, hogy vele szentül lélek, és a többi, hogyha magunk elé idézzük tényleg, hogyha elhangzik ez a fogadalom, a legjobb esetben egyetlen egyszer az életünkben, és egyetlen egy valakinek, hogy mit jelent az, amikor az ember ezt őszintén el tudja mondani, annak, aki ott áll mellette, az Isten színe előtt elmondani ezt, hogy igen, ő az, akire vágytam, akire vágyott a lelkem, hogy ő az, akivel teljessé lehetek. Olyan szépen mondta itt valaki a bemutatkozásnál, hogy ő az én jobbik felem. És belegondol az ember, hogy ha ő nem lenne itt, akkor úgy kellene leírni az életemet, hogy csak a rosszabbik van ott. De ott van, hatalmas csoda ez. Erről szól a házasság. Pál apostol, amikor ezeket a szavakat írja, itt ebben a szakaszban hallottuk első nap is, hogy idéz az Ószövetségből, a teremtés történetből itt hangzik el az, hogy elhagyja a férfi apját, anyját, lesznek ketten, ragaszkodik a feleséghez, lesznek ketten egy testé. Visszautal a teremtés története, mert ott mutatkozik meg nagyon, nagyon különös módon, hogy mekkora ajándék és mekkora kiváltság ez. Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és az eredeti kifejezés ott a héberben, a férfira az is kifejezést olvassuk, és a nőre pedig az issá kifejezést. És hogyha ezt a kettőt így egymást mellett halljuk, akkor már önmagában üzenet értékű, hogy azonos a szótő, egyről fakad és egybe tartozik. De hallottam egy magyarázatot, ami hát nem biztos, hogy tudományosan alátámasztható, hogy miért is ezek a szavak és ezek a kifejezések vannak így egymás mellett. Hogy amikor Isten megteremti az Ádámot, azt mondja neki, hogy nem jó az embernek egyedül, és oda tereli az állatokat, és Ádám mindegyikkel találkozik, nevet is ad neki, de hát kiderül, hogy ők nem lehetnek a társai. És amikor ott van előtte az asszony, akkor Ádám hatalmas örömmel felkiált, ő az, most már tényleg, akire vártam, és aki az enyém, és aki betölti minden szükségemet. Hát nem, tényleg nem biztos, hogy ez tudományosan alátámasztható, de nekem nagyon tetszik ez a magyarázat. Ez a hangsúly, ami ott van, de azért tegyük hozzá, hogy másféle hangsúlyjal is ismerjük ezt a kifejezést, vagy ismerhetjük, amikor eltelik néhány év, és akkor már úgy hangzik ez, hogy is. És ez egy nagy tragédia, hogy ennyire megváltozik a hangsúly. És sok minden ide vezet, hogy megváltozhat. És igazán azt láthatjuk, hogy nem az a kivételes, hogy ennyire megváltozik a hangsúly, hanem az lesz a csoda, amikor megmarad az az eredeti. Amikor folyamatosan így tudunk nézni a társunkra, hogy igen, ő az, aki az Isten megajándékozott, aki nélkül nem tudok lenni, aki nélkül nem az vagyok, akinek az Isten elképzelt engem. Igaz lehet ez mégis, akkor is, hogyha mi keresztény és hívő emberek ugyanabban a világban élünk, ahol amiben bármely más házaspár, és minket is ugyanazok a hatások érnek. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel az esküvő után, volt egy szeretett vendégség, és ott az egyik ismerősünk, barátunk odalépett hozzám, és azt mondta, András innentől kezdve minden ez ellen a házasság ellen fog dolgozni. Azóta nem a barátunk, de igen, a barátunk, hiszen akkor tényleg nem esett olyan jól, és az ember másfajta jó kívánságokat vár és kap is. Olyan ünneprontásnak éreztem ott akkor, de aztán rájöttem, hogy ha nem is minden, de nagyon sok minden dolgozik a házasság ellen. És azóta, hogyha egyes párokkal találkozom és készítem őket az esküvőre, akkor én is idézem ezt a gondolatot. Mentségemre szóljon, hogy nem az esküvő napján, hanem előtte. Lehet, hogy ez segít. Nem biztos, hogy örülnek neki, de akár örülnek, akár nem, és akár mondom, akár nem, azt hiszem, hogy látjuk, hogy ez így van. Hogy annyiféle támadás éri a házasságot, hogy nagyon sok minden szól arról, hogy két ember ne tudjon egységben, ne tudjon harmóniában élni, hogy megszakadjon az összekapcsolás, ami létrejött ő közöttük az Istenben. És az örömhír, az evangélium az, hogy mi, akik itt vagyunk, mégis átélhetjük a csodát. Hogy nem kell, hogy megváltozon a hangsúly, hogy mindezek ellenére, mindenféle támadás ellenére mégiscsak megvalósulhat az egység és a harmónia. És ezt azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy mindez ezen múlik, ami ennek a mai estének a témája is, és ennek az igének is, amit felolvastam, hogy megvalósul-e az önmagunk odaadása, és megvalósul-e az önmagunk odaáldozása a házasságban a másikért. És ha bele gondolunk, akkor talán ez a legriasztóbb is, hogyha valaki készül erre a kapcsolatra, és sokan talán éppen ezért nem indulnak el benne, mert félnek attól, hogy ez akkor mit is jelent, hogy ez akkor hogyan is lesz, hogy akkor tényleg már nem lehetek önmagam. Félünk az elköteleződéstől, és a mai fiatalok körében ez nagyon-nagyon megfigyelhető, és félünk az önátadástól is, attól, hogy akkor mi lesz velem. Elhagyja a férfi apját és anyját, erről beszéltünk, és most is idéztem, fizikailag talán megtesszük, de tényleg elhagyja a férfi apját, anyját. Ez az elhagyás, ez megtörténik ott belül is. Hatalmas életfeladat ez, hogy ezt megvalósítsuk, hogy valóban megvalósuljon. És ez csak egy a sokféle dolog közül, amit elhagyhatunk, amit el kell hagyjunk azért, hogy ott lehessünk egységben a másikkal. És van még valami, amit el kell hagynunk. Van még valami, ami megakadályozza azt, hogy tényleg megvalósuljon az egység és a harmónia. És ez pedig nem más, mint amit úgy hívnak, hogy önzés. És erről azt hiszem, hogy nem kell túl sokat beszélnünk, és hogyha a teremtés történethez nyúlunk vissza megint, akkor ott látszik igazán a kontraszt, a között, hogy az Isten hogyan képzelte ezt a kapcsolatot, és aztán mi lett belőle, hogy úgy képzelte, és úgy is élt az első emberpár, hogy ott voltak mesztelenül, nyitottan egymás számára, és aztán a bűneset után már ott volt a szégyen, már ott volt a takargatnivaló, már ott volt az, hogy nem tudom odaadni magam, mert mi lesz, mert akkor sebezhetővé válok, mert akkor hogyan is tudom én magam megvalósítani önmagamat. Annyi minden jött ezzel, és akkor eljött az ember oda, hogy az a teljes életközösség, amit az Isten eltervezett, az valahogyan mégiscsak megtörik, pedig erre hívott, hogy odaadhassunk mindent, hogy odaszánjuk magunkat, és hogy együtt éljük meg ezt a kapcsolatot. És eljutunk oda, hogy én igazából jó vagyok, de az a sok seb, amit a másiktól kapok, az ami rosszá tesz, az, ami megakadályoz engem abban, hogy olyan legyek, amilyen kell. Hogyha ő kedvesebb lenne, hogyha ő türelmesebb lenne, akkor nekem is sokkal könnyebb lenne. És nagyon nehezen jutunk el odáig, hogy felismerjük azt, hogy ha nehéz az együttélés, akkor az nem azért van, mert rosszul választottunk annak idején. Van, amikor eljut az ember ez a gondolathoz, és hogyha ez a gondolat ez nem csak megfogan, hanem aztán aztán táptalajt is kap, akkor az nagyon veszélyes. Amikor jön az összehasonlítgatás, jön az, hogy milyen lehetett volna, ha az a másik, vagy milyen lehetne, hogyha ha érkezne valaki más, vele biztosan más lenne. Ha másképp választottam volna. De nem ezért olyan nehéz az együttélés, hanem azért, hogyha így van, mert még mindig magamat szeretem jobban, mint a másikat. Nem csak azt az előző útravalót kaptuk, amit az előbb idéztem, kaptunk egy másikat, és éppen Pétertől, nem tudom, hogy ő emlékszik-e rá, nem biztos, amikor az esküvőnk volt, akkor ők Kecskeméten szolgáltak, és küldött egy, hát nem üdvözlő lap volt az, annál sokkal több, egy egész levél volt, ami nem emlékszem pontosan, hogy miről szólt, nagyon szép volt minden gondolata, de egy mondat nagyon megmaradt bennem, amikor már olvastam, akkor is úgy tűnt meg így utólag visszagondolva is, mint hogyha ki ragyogott volna az a mondat a többi közül, pedig valószínűleg ugyanolyan betűkkel volt írva. Ez a mondat pedig úgy hangzott, hogy nem boldog életet kell élni, hanem boldogító életet. És azóta nagyon sokszor gondolok erre a mondatra, és arra is, hogy mennyire egyszerű ez a gondolat, de hogy ha igazán komolyan vennénk, akkor mekkora erő van benne. Mekkora erő van ebben, hogyha ezt meg tudjuk valósítani. És ha a házasságomra gondolok, akkor azt látom, hogy ha bármilyen gond és probléma és eltávolodás van, akkor valahol az mindig ide vezethető vissza. Valahol itt csúsznak el a dolgok, amikor ezt nem tudom megvalósítani. Amikor az mondat első felét szeretném megvalósítani a másik nélkül. Pedig ez a kettő összetartozik és elválaszthatatlan. Sőt, annyira elválaszthatatlan, hogy aztán végül ráadásként mégiscsak az lesz, amire vágyunk, mert aki boldogító életet él, és boldoggá teszi a másikat, a mellette élőt, az maga is boldog lesz. Nem tudom, hogy van-e még másik ilyen út, ahol a kerülő út az igazi, és a kerülő út az, ami egyedül elvezet a célhoz. A kerülő út a legrövidebb út, és ez azt jelenti, hogy a másik boldogsága árán lehetek csak én is boldog. Azt mondtam az előbb, hogy keressük a szavakat, keressük a fogalmakat, mert nem nagyon vannak, és tényleg nem nagyon vannak, de egyet azért találunk, és ezt a szót sem mi találtuk ki, hanem az Isten adta nekünk, nem csak a szót, hanem azt is, ami ott van mögötte, és ez a szó, ez nem más, mint a szövetség. A házasság az egy szövetség, és így a házastársam az én szövetséges társam. A társam a barátom. És hogyha emelkedünk, akkor együtt emelkedünk, és hogyha elbukunk és elvérzünk, akkor azt is együtt tesszük. Szövetséget kötünk egymással. És ebben a szövetségben együtt járunk. Az a fogadalom, amit elmondunk, az igazából nem csak arra szolgál, hogy mi legyünk, akik megtartjuk, hanem a fogadalom maga, ami megtart bennünket. Miközben megtartjuk ezt a szövetség maga tart meg bennünket. Azon az úton, amelyre Isten hívott bennünket, az odaadásra, a törődésre, a gondoskodásra, az önmagam odaadására és feláldozására. Ez a többlet, ami, hogyha hiányzik, akkor csak a lényeg hiányzik a kapcsolatunkból. Szövetségkötés, és ez azt is jelenti, hogy a házasság az nem pusztán érzelem. És talán ezért ez is olyan ijesztő sokak számára, amikor elindulnak, vagy elindulnának ezen az úton, hogyha végig gondoljuk azt a fogadalmat, amit elmondunk, akkor sokan azt kérdezhetik, és joggal kérdezhetik azt, hogy hát hogyan mondhatom én el ezt a fogadalmat? Hogyan tudom, hogy biztosan így lesz? Honnan tudom, hogy mi lesz 20 év múlva, és hogy én hol leszek, és milyen leszek 20 év múlva? És ezek a gondolatok abból indulnak ki, hogy igen, én most szeretem azt a másikat, szerelmes vagyok, és ez így is fog maradni. De nem vagyok benne biztos, hogy így marad. És a szövetségkötés az ennél sokkal többről szól. Nem csak az érzelmeknek a hullámzásáról, hanem valami olyasmiről, hogy az a szeretet kapcsolat, amiben belépünk, az nem csak érzelem, hanem tett is, és cselekedet is, hogy ebben mutatom meg a szeretetemet. Akkor is, hogyha talán szürkébb napokat élünk, akkor is, hogyha a nehezebb időket élünk, akkor is, hogyha tettekkel ki tudom fejezni szeretetemet, akkor az túl fog lendíteni, és az érzés is vissza fog térni. Hogyan mutatkozik meg az, hogy mit is jelent odaadni magamat, mit is jelent az, hogy szeretem azt a másikat, és ezt kifejezem minden módon, szeretem őt feltétel nélkül. Ha erre a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan nyilvánul meg, akkor azt gondolom, hogy nem kell nagyon messzire menni, főleg azoknak, akiknek vannak gyermekei. Egy édesanya, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mit tesz, akkor azt látjuk, hogy szó szerint odaáldozza a testét, a lelkét, mindenét. Onnantól kezdve, hogy megfogad az az élet, onnantól kezdve egészen végig, amíg ő itt él ezen a földön, az édesanya, erről szól, hogy odaadja mindenét. Odaadja mindenét, és nem kérdezi azt, hogy megtegyem, vagy ne tegyem. Nem kérdezi azt, hogy fölkelek-e éjszaka. Nem kérdezi azt, hogy kell-e ápolnom a beteg gyerekemet. Nem kérdezi azt, hogyha nagyobb lesz, akkor sem, hogy vajon felelős vagyok-e érte. Nem kérdez, hanem odaadja önmagát. Mindenféle módon és mindenféle eszközzel, feltétel nélkül. Amikor nekem is a jellemzőket el kellett mondanom, akkor én is jellemeztem a gyerekeimet, és hát egyet kellett kiválasztani, de mondhattam volna másokat is. És eszembe jutottak még jelzők, amik elhangozhattak volna. Mondhattam volna olyat, hogy időnként igaz a gyerekeimre, hogy az egyik a hisztis, a másik a szófogadatlan. Mert hogy tényleg időnként ez így van. Ezt másképpen fogalmaztam ott meg kicsit eufémisztikusan, és azt mondtam, hogy az egyik az érzékeny, ez a hisztis, a másik pedig a kis kópé, ez a szófogadatlan. Mondhattam volna ezeket a jelzőket is, amik igazak is, de mégsem ezek jutnak először eszembe, hogyha rájuk gondolok, mint hogy egy édesanyának sem az jut eszébe először a gyermekéről, hogy mennyi fájdalmat és mennyi szenvedést okozott nekem egész életemben és az ő egész életemben, pedig így van, hanem a legnagyobb szeretettel gondol rá. Ha eszébe jut, akkor a legnagyobb öröm tölti be. Mindazok ellenére, amit át kellett élnie, mindazok ellenére, hogy oda kellett adnia önmagát, fel kellett áldoznia önmagát. Én is így gondolok a gyerekeimre, hogy akkor is, hogyha időnként ilyenek, akkor is nagyon-nagyon szeretem őket, és nem tudom elképzelni, milyen lenne, hogyha ők nem lennének. Mondok egy férfiasabb példát is. Nagyon büszke voltam magamra a múltkor, mert van egy tévénk, ilyen elmaradott család vagyunk, hogy csak egy van. Ott a lakóparkban, ahogy látjuk az ablakokat, kiderül, hogy a legtöbb helyen a konyhában is van tévé, mert azt kell nézni, mert szükséges ilyenkor, vacsora közben is, az egymásra figyelés jegyében ilyenkor is menjen a tévé. Nekünk csak egy van, az is soknak tűnik időnként, de azért a sportközvetítéseket valahol nézni kell. Úgyhogy azért van még. De pont ez okozta a gondot, mert foci meccs volt, a VB negyeddöntője, már az egyenes kieséses szakasz, egész nap készültem erre, hogy ezt majd megnézem, és milyen jó lesz, és aztán kiderült, hogy a gyerekeim pedig egy mesefilmet szeretnének nézni, ami ugyanabban az időben van egy másik csatornán. És hát megtettem azt, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor nézzétek azt, mert ti ezt szeretnétek, és én most lemondok erről, és nem nézem azt a meccset. Remélem azért mindenki érzi ennek a súlyát, ennek az áldozatnak. Egy szinten említhető az előbb emlegetettekkel szint. De azon gondolkoztam el, hogyha mondjuk ez más módon és mással kapcsolatban történik, akkor valahogy ugyanígy zajlott volna le ez minden, hogyha mondjuk a feleségem mondja azt, hogy van egy film, amit ő nagyon szeretne megnézni, nem szokott sokat filmet nézni, de most ez van, amit ő úgy gondol, hogy nagyon szeretni, akkor vajon mi lett volna? Hogy akkor ugyanígy történik-e mindez, vagy szépen megbeszéljük egymással, hogy, hogy igen, ő ezt szeretné, én meg ezt. Ő már felnőtt, és nem gyerek, jobban meg tudja érteni, hogy ez nekem mennyire fontos. És mennyire tiltakoztam volna az ellen, hogy ő felajánlja, hogy akkor tényleg én nézhessem, amit szeretnék. Igazából még én tettem volna jót, hiszen lehetőséget adtam volna neki így az önzetlenség kinyilvánítására. Igen, ez így vicces, de tényleg elgondolkoztató, és majd legközelebb kipróbálom, hogy sikerül-e. De hát ilyenekről van szó, ilyenekről is van szó, hogy oda tudom-e adni magam egészen, hogy az, ami működik a gyerekeinkkel kapcsolatban, ami működik az alrendszerben, az miért olyan döcögősen működik a főrendszerben. Hogy feltétel nélkül és minden körülmények között én oda tudom adni magam a másiknak. Pedig hát a példa az előttünk van, és ez a példa, ez nem más, mint amit itt az igében is hallottunk, ez nem más, mint Jézusnak a szeretete. Az, ahogyan ő az övéit szerette, és ebben a szeretetben nem csak a feltétel nélküliség van benne, ebben ott van a kizárólagosság, ott van az, hogy ez a szeretet, ez kizárólagos és totális szeretet. Ezt látjuk, ahogyan Jézus fordul mindazokhoz, akikkel kapcsolatba kerül. Ha nézzük az evangéliumok történeteit, akkor mindegyikben megdöbbentő és hatalmas erői módon van ez benne, ahogyan odalép valakihez, vagy ahogy valaki odalép hozzá, és ahogyan Jézus aztán elkezd vele foglalkozni, hogy ott van a vérfolyásos asszony, aki megérinti Jézus ruháját, és ott van az a hatalmas tömeg, és Jézus odafordul, és kérdezik, hogy annyian vannak körülötted, miért? És Jézus tudja, hogy ő neki most ezzel az asszonnyal kell foglalkozni, pedig fontos ügyben indult Jézus, egy beteg kislány meggyógyítására indult, de ott és akkor odafordult ez az asszonyhoz. Aztán amikor beszélt vele, akkor ment tovább, és aztán Jairussal, ennek a beteg kislány édesapjával foglalkozott meg a családdal, egyedülálló módon, kizárva mindenkit, aki ott volt, és ezek az emberek érezték, hogy most ő csak velem foglalkozik, és ő az, akihez mehetek, és aki hozzám jött. Így szólítja meg a vámszedőt, Lévit, a vámszedő asztalnál, azt mondja, kövess engem, és aztán nem csak követésre hívja, hanem ő maga bemegy, leül, és együtt vacsoráznak, és ez a legmélyebb közösséget, kifejezését jelenti, és nem csak asztal közösséget vállal Jézus ezzel az emberrel sem, hanem annak ellenére, hogy kérdezik, hogy miért eszel bűnösökkel, hiszen mindenki lenézte ezt az embert. Jézus szenvedés közösséget is vállal azzal az emberrel, és aztán átformálja, átalakítja, teljességre hívja, az üdvösségre hívja. Ebből a Léviből Máté lesz, Isten ajándéka, azt jelenti ez a név. Ennyire átformálja Jézus azt, akihez odalép, és akihez a szeretetével fordul. A legnyilvánvalóbban természetesen a kereszten mutatkozik ez meg, hogy mennyire kizárólagos és totális ez a szeretet, hogy mindent odaad, és az egész életünkért adja oda. Kizárólagos is, úgy gondolom, amikor ezen gondolkoztam, akkor gondoltam ezt végig, hogy Jézus mindenkiért meghalt a kereszten. De azt hiszem, hogy ugyanezt tette volna, ugyanezt történt volna, ugyanígy szenvedett volna, és ugyanígy meghalt volna akkor, hogyha egyetlen ember élt volna, vagy élne ezen a földön, aki én vagyok. Ha csak én lennék ezen a világon, ő akkor is ugyanígy halt volna meg, és ugyanígy szenvedett volna, értem. És akinek ilyen ura van, ilyen szövetséges ura van, az tud adni, az mer adni, az oda tudja adni mindenét. A kérdés az, hogy ha ezt a szeretetet ismerjük, akkor keressük-e, kívánjuk-e, küzdünk-e azért, hogy a miénk legyen. Mert az emberek szeretetéért nagyon-nagyon tudunk küzdeni, és nagyon kétségbe tudunk esni, hogyha nem viszonozza valaki. Az Isten szeretetéért tudunk így küzdeni. Tudjuk keresni az alkalmakat, a lehetőségeket, ahol élhetünk ezzel. Jézus szerette az övéit, és ahogy ő szereti az övéit, úgy fordulhatunk mi is. Ugyanazzal az önfeláldozó, odaadó szeretettel a másik felé. És Ebben az igében, a második felében, mert hogy folytatódik, arról is olvasunk, hogy ez az önfeladás, ez nem öncél. Attól még, hogy odaadom magam, nem ez a szentség, hanem ez a szentség felé vezető út. Jézus azt olvassuk, hogy önmagát adja az egyházért, így megtisztítva megszenteli, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Megtisztítja, szent és fedhetetlenné teszi, hogy ne legyen rajta ránc vagy folt. Hatalmas ipar és hatalmas ágazat épül arra, hogy minél szebbek legyünk, hogy ne legyünk ráncosak, hogy minél kevesebb ránc legyen az arcunkon. Mindent megteszünk azért, vagy sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy így legyen. Vajon mi mit teszünk azért, hogy a társunk arcán, életén kevesebb ránc és kevesebb folt legyen? Mit teszünk azért, hogy az ő élete szent legyen? Mert sokszor talán az ellenkezőjét tesszük, sokszor nem csak az idő az, ami ráncokat húz a társunk arcára, mi is sok mindent teszünk azért, hogy így legyen. Egy lelki pásztor szokta ezt így mondani a maga sajátos stílusában, fiatalosan, szókimondóan, de hát nem biztos, hogy tényleg el kell tagadni a lényeget. Úgy, szóval úgy szokta mondani, hogy ha egy feleség 15-20 év után a házasságban házi sárkány, akkor érdemes először a férj körül kutakodni, megnézni azt, hogy vajon ez a férj ez meg tudta adni a feleségének azt, amire neki szüksége volt, vagy valami mást adott. És fordítva is, hogyha egy férj tapló, akkor vajon a felesége az meg tudta adni azt, amire neki szüksége volt, mert nem így választottunk, hanem olyat választottunk, aki szeretetre méltó. Miért változott meg az idők során? Mit teszünk azért, hogy ne legyenek ott a ráncok? Mit teszünk azért, hogy 20 év után is olyan szép legyen a társunk, amilyennek ismertük? És így bekövetkezhet az is, hogy egy férj 20 év után nem látja olyan szépnek a feleségét, mint amikor megismerte, nem látja olyan szépnek, hanem szebbnek látja. Azért, mert még többet megismert belőle, mert még inkább átélte azt, hogy igen, ő az, akit az Isten nekem adott. Felismerjük azt, hogy Isten azért adta a társunkat, hogy formáljon bennünket, és hogy mi is őt formáljuk. És ebben a formálásban sok minden benne van, és sok minden bele tartozik. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor ő soha nem volt olyan, mint aki hízelget, mint aki szerette volna megnyerni másoknak a jó indulatát, mindig őszinte volt, és ebben az őszinteségében nagyon sokszor a tanítványainak is elmondta az igazságot, ami sokszor fájt nekik. És a tanítványai mégis ott maradtak mellette, és ott voltak mellette. Miért? Azért, mert érezték a szeretetét, és azt mondták, hogy nekünk itt van a helyünk. Akkor is, hogyha figyelmeztet, akkor is, hogyha elmondja az igazságot, ami nekünk nem annyira tetszik. Délelőtt a csoportbeszélgetésben szó volt arról, hogy van-e nekünk olyan, mint Dávidnak volt, Nátán próféta, aki jön, és elmondja az Istennek az üzenetét, a figyelmeztetést, az útmutatást. Nagyon jó, hogyha vannak ilyenek körülöttünk, nagyon jó, hogyha a gyülekezetben testvérek állnak így mellettünk, akik oda tudnak lépni, és el tudják mondani, hogy mi az, amit úgy látnak, hogy ezt nem így kellene. Tehát van valaki, aki mindig kéznél van minden percben, minden pillanatban, és ez a társunk, és ő is elmondhatja azt, amit úgy lát, hogy nem így kellene. Hogyha a feleségem valamiről azt mondja, hogy én rosszul csinálom, vagy úgy látja, hogy én rosszul csinálom, ez a kettő, ez a legtöbb esetben egybeesik, és ezt elmondja, akkor nem azért mondja el, hogy bántson, hanem azért, hogy védjen, azért, hogy védjen engem, és hogy védje a kapcsolatunkat. hogyan fogadjuk az intést, hogyan fogadjuk a figyelmeztetést. És ebben a légkörben, hogyha ez megvalósul, akkor lehet beszélni tényleg nem csak a problémákról, a kérdésekről, a nehézségekről, hanem a legnagyobb gondokról is, a legnagyobb problémákról is, hogyha egy házasság eljut oda, és akkor nem kell attól félni, hogyha valami kérdés adódik, ha valami probléma van, akkor arra kell gondolni, hogy itt vége van, föl kell adni, mert van folytatás, és lehet folytatás. Erről hadd mondjak még egy gondolatot, mert úgy gondolom, hogy az odaszánáshoz ez is hozzá tartozik, hogy hatalmas önfeladás kell ahhoz, amikor valaki képes arra, hogy kilépjen a látszólag kényelmes helyzetből, kilépjen abból, amikor azt gondoljuk, hogy minden rendben van, vagy nem olyan rossz még a helyzet, lehet folytatni, mások sokkal rosszabbul csinálják, mi még el leszünk így egy darabig. Nagy bátorság és nagy odaadás kell ehhez. Megint egy mérkőzést idézek, ez egy vízilabda meccs, nem az EB-ről, még korábban egy sima bajnoki meccs volt ez, amit véletlenül láttam a tévében, nem szoktam nézni, de ezt véletlenül láttam, és nem bántam meg, nagyon jó meccs volt, és nagyon sokat tanultam belőle. És itt az történt, hogy a két csapat, ahogy játszott egymással, fej-fej mellett haladtak, és aztán a harmadik, utolsó előtti negyedben az egyik csapat az nagyon elhúzott, és 4 góllal vezettek már a negyed vége előtt 1 perccel. És mi történt ekkor? Az edző időt kért, és kihívta a csapat tagjait. És ott folyt a közvetítés, és aki közvetítette a meccset, odafordult a mellettőlő szakkommentátorhoz, és kérdezte azt, hogy ebben a helyzetben vajon mit lehet mondani, mit mondhat egy edző ebben a helyzetben a csapat tagjainak. Hát az, hogy gáz van. Ez az, amit mondhat. Nem arról kell beszélni, hogy valahogy a taktikán változtatni kell, hogy egyes elemei, a játék elemek nem stimmelnek, hanem arról kell beszélni, hogy a játékkal magával van baj, a játékkal való hozzáállással van baj, hogy a szívekben, a fejekben van a baj. De hogyha ez elhangzik, és kimondják, akkor utána indulhat valami más. És tényleg ez történt, hogy innentől egy másik meccs kezdődött, és ez a vesztésre álló csapat fordított, az utolsó negyedben átvette a vezetést, és megnyerte a meccset. Miért? Azért, mert szembesülni lehet, és szembesülni kell azzal, amikor máshogyan kell folytatni, mint ahogy eddig történt. Tudunk-e szembesülni, tudunk-e így beszélgetni, akár a legnagyobb kérdésekről is egymással, tudunk-e beszélni a lényegről. És én azt gondolom, hogy egy ilyen hét is, ami számunkra az valami ilyesmi, hogy a mester időt kér, kihív bennünket a pálya szélére, és mond nekünk valamit. És ott a meccsen igazából az edző nem azt mondta, hogy gáz van, hanem valami mást mondott, és ez a más, ez egy dolog volt, és ez így hangzott, hogy kezdjetek el játszani. És a játékosok tudták, hogy ez mit jelent, mert játszottak már életükben jól, tudták, hogy mit is kell csinálni, mert sokszor megbeszélték már, csak elkezdtek játszani. És Jézus most bennünket is hív, és azt mondja nekünk, hogy kezdjetek el élni. Hogyha rám figyeltetek, hogyha ott voltatok az edzéseken, hogyha nem lazsáltátok el, hanem figyeltetek rám, amit annyiszor megbeszéltünk, akkor fogjátok tudni, hogy mit kell csinálni. Kezdjétek el. És hogyha eddig jól csináltátok, akkor folytassátok úgy. És akkor nem lesz olyan ellenfél, nem lesz olyan helyzet, amelytől meg kell ijedni, akkor lehet győzni minden körülmények között. A házasság a megváltásról szól, és olyan értelemben is, hogy Jézus meg akarja váltani, meg akarja gyógyítani a házasságunkat. Milyen beszédes az, hogy az első csodáját egy mennyegzőn tette, egy lakodalomban tette, azért, hogy az indulás olyan legyen, ami tiszta, ami őtőle való, és a mi házasságunkat is így szeretné gyógyítani. Még egy igét hadd olvassak, és olyan jó lenne, hogyha ezek a mi szavaink is lennének, amikor mindez megvalósul Jézus tanítása nyomán, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak, aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. A nagy nevetés és az újjongás a sokszor sírás után következik, de ez arról is beszél, hogy a nagy áldások azok az áldozatból születnek, az odaszánásból születnek, az odaadó és önfeláldozó szeretetből születnek, és hogyha ez megvalósul, akkor ránk is igaz lesz, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igére, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te tisztítani akarsz bennünket, mégpedig a te szavad, a te igéd által. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az, akinek a szeretetét érezhetjük, és hogy te nem azért választottál ki bennünket, mert szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, hogy szeretetre méltókká tegyél bennünket, hogy téged lássanak bennünk, és azért választottál ki, hogy mi magunk is így tudjunk fordulni a másik felé. Urunk, köszönjük neked azt, hogy benned van a reménységünk, benned van a megújulásunk. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki őszintén beszélsz velünk, és hogy hozzád jöhetünk. Hozzád hozhatjuk mindazt, amit hordozunk, örömöket és nehézségeket is. Kérünk, Urunk, azért, hogy segíts bennünket, hogy szövetség és társak legyünk a társunkkal valóban, hogy társak legyünk, hogy barátok legyünk, hogy olyanok legyünk, akik oda tudják adni magukat. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt megtetted értünk, és hogy a te példádat járhatjuk. Kérünk azért, hogy ebben taníts bennünket, erősíts bennünket, kérünk az előttünk álló napokért is, hogy amit megértettünk, azt meg is tudjuk élni, hogy kezdjünk el úgy élni, ahogy azt te szeretnéd, hogy folytassuk azt az életet, amire te hívtál, és amiben járatsz bennünket. Amen.